Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Istennek mára kijelölt szent igéjét, amint azt megírva találjuk Mózes első könyvében, a 11. fejezet első 9 versében a következőképpen. A bábeli torony jól ismert története, de valóban jól ismerjük? Hát akkor figyeljünk. Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. Amikor útnak indultak keletről, Sinár földjén egy völgyre találtak, és ott letelepedtek. Azt mondták egymásnak, gyertek, vessünk téglát, és égessük ki jól. És a tégla lett az építőkövük, a földi szurok pedig a habarcsuk. Azután ezt mondták, gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, amelynek teteje az égig éljen, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész föld színén. Az Úr pedig leszállt, hogy lássa azt a várost és a tornyot, amelyet az emberek építettek. Akkor ezt mondta az Úr, most még egy nép ez, és mindnyájuknak egy a nyelve. De ez csak a kezdete annak, amit tenni akarnak. És most semmi sem gátolja őket, hogy véghez vigyék mindazt, amit elterveznek. Menjünk csak le, és zavarjuk ott össze a nyelvüket, hogy ne értsék egymás nyelvét. Így szélesztette szét őket onnan az Úr az egész föld színére, és abba hagyták a város építését. Ezért nevezték azt a helyet Bábelnek, mert ott zavarta össze az Úr az egész föld nyelvét, és onnan szélesztette szét őket az Úr az egész föld színére. Amen, ez Isten igéje. Kedves testvérek, tényleg jól ismerjük ezt a történetet? Én is úgy gondoltam, hogy mindent tudok már róla. Hát azért ilyenkor nem árt kicsit körülnézni, és amit csak lehet összeszedni ezzel a bábeli torony építéssel kapcsolatban, hát annak idején elolvastam a régészet regényét, Szeramnak ezt a nagyon-nagyon érdekes művét, és abban a bábeli toronynak a megtalálását és kiemelését is a romjaiból. De hát már elfelejtettem, úgyhogy elővettem azt, ami a Wikipédiában ma megjelenik, bárki utána nézhet. Hadd olvassam föl, hogy mégiscsak egy kicsit képben legyünk. Roppant teraszokon emelkedett a torony. Hérodotosz 8 egymásra épített, egyre kisebbedő toronyról számol be. A legkisebbiken, felhőkbe törő magasságban a szentély foglalt helyet. A torony 90x90 méteres alapzatú és ugyanilyen magasságú, több lépcsős babiloni ziggurattal, az Etemenankival azonos. Tehát ez a torony tulajdonképpen egy ziggurat babiloni nyelven, amit ma is hát a romjait látni lehet. A felső részén Babilon istenének, Marduknak a szentélye van. Arannyal bevonva, mélységes kék színben ragyogtak a szentély zománcozott téglái. A hagyomány szerint a torony 7 emeletét sorrendben Vénuszról, Szaturnuszról, Jupiterről, Merkurról és a Holdról, valamint a Napról, a legfelsőt pedig ismét Vénuszról nevezték el. A város alaprajza trapéz alakú volt. A babiloni terek a babiloniak által ismert csillagképek alakjának feleltek meg. A nyári napforduló idején ünnepelték a főisten Marduk bevonulását a szentélyébe. Ekkor a felkelő nap délben pont a ziggurat felett állt. Valamennyi babiloni városnak megvolt a maga ziggurattja, de egyik sem versenyezhetett Bábel tornyával. 85 millió téglát használtak fel az építéséhez. A ziguratot építő uralkodók nem csak maguknak építkeztek, hanem mindenki számára. Az alsó templomban áldoztak Marduknak az Isten szobra előtt, melynek súlya Hérodotosz adatai szerint a trónust, zsámolyt, asztalt beleértve 800 talentumot, azaz 34.920 kg-ot nyomott. A torony megtalálásáról a következőket találjuk itt. Koldevej, aki 1899. március 26-án kezdte meg a bábeli vár keleti oldalán Bábel tornyának a kiásását. Ekkor már tisztában volt a történeti múlttal, utána nézett, utána olvasott a babiloni iratokban, amit a törmelék ugye eltakart, ezt a múltat ő már legalábbis szellemileg ismerte. Március 26-án kezdte, és április 1-én így írt, 14 napja, hogy ások, és az egész vállalkozás tökéletesen sikerült. Tudni kell ugye, hogy Mezopotémiában, Babilonban, az Eufrátesz-Tigris folyó közén élő népek, sumérok korában és az akkádok együtt, majd ezek leszármazottjai, a babiloniak, ezek asztrológiai vallást követtek, tehát ezért mindent a csillagvilágból következtettek le, ezért volt az egyes lépcsőfokoknak a neve egy bolygónak vagy holdnak a neve, illetve hát ezért osztották fel a várost is olyan terekre, amelyek különböző csillagképeket mintáztak. Ez volt a város élete, hogy fönt a szentélyben, a legmagasabb szinten a papok kémlelték az eget, kémlelték, hogy mi történik az istenek világában. Jönnek-mennek a bolygók, hosszú-hosszú megfigyeléseknek az eredményeképpen sok mindent előre tudtak. Például tudták azt, hogy mikor lesz napfogyatkozás, mikor lesz holdfogyatkozás. És hogyha éppen mondjuk ugye a napistent imádók Bábelben azt látták, hogy a jelek szerint holdfogyatkozás lesz nem sokára, akkor elmentek fölfegyverkezve Ur-Kasdimba, Ábrahámnak a városába, ugye, ahol viszont a holdistent imádták. Mert úgy gondolták, hogy a jelek azt mutatják, hogy a holdistennő egy kicsit megfogyatkozik, meggyengül, tehát most le lehet őket győzni, ki lehet őket egy kicsit rabolni. Na hát ezzel kicsit talán belelátunk abban a világban, hogy hogyan kötötték össze a vallásukat, az égi jelekre figyelést a földi életükkel, hogy a legfőső szinten a papi szentély volt, lent pedig az áldozatban mindenki részt vehetett, ott az emberek maguk is ugye bevonódtak ebbe a kultuszba. Most kedves testvéreim, a bábeli torony tehát nem mese. Nagyon is nem mese, hanem döbbenetes valóság. De nem egyszerűen csak úgy, ahogy ezt leírják a régi szerzők, akár Herodotosz, hanem egészen napjainkig épülnek bábeli tornyok. Egyre magasabbra. És ezért adtam kézbe azt a nagy képet, most mindenki vegye kézbe, amelyen sorban látjuk, hogy milyen tornyok vannak, és hogy ebben a bábeli torony körülbelül hol van. A maga kis 90 méterével, mondjuk a Burj Khalifa mai 800 méteres magasságához képest. Ugye az arányokat jól látjuk. A Krisztus előtti két évezred, második évezrednek a építkezése 90 méterig tudott följutni, és ez szédítő magasság volt. 85 millió tégla, ezek ilyen zománcozott téglák, sokfelé lehet látni belőlük példányokat többek között a Pergamon Múzeumban, Berlinben, de másutt is. És hihetetlen technológiával rendelkeztek az akkori babiloniak, és hát hihetetlen mennyiségben tudták ezt produkálni az akkori kor viszonyaihoz képest. Ma meg itt látjuk ezt az eszeveszett, hihetetlen magas tornyot. Most terveznek egy 3 kilométer hosszú, talán 100, több száz méter magasan, 400 méter magasan levő gyűrűt e köré a torony köré. Meg fogják építeni, talán, vagy nem. Most, kedves testvéreim, még de megdöbbentőbb, hogy az emberi gőg nem ismer határokat. És most már nem is egy toronyépítés jut eszembe, hanem az űrkutatás területére menjünk, mert a mai ember már nem tornyokat épít feltétlenül, hanem csinál egy űrhajót, és kiszökik a föld vonzóköréből, átlépi a szökési sebességet, és kikerül az űrbe. És űrhajókat és űrrepülőgépeket épít, és az űrrepülőgépek valóban ostromolják az eget. És az ember azt mondja, hogy hát ez nagyon rendben van, hát a tudománynak ez a dolga. Így van. Csak valahol a háttérben, vagy nem is annyira a háttérben, ott van az emberi gőg. Ajánlom a testvéreknek, hogy nézzék meg a Challengerről szóló filmet, az űrrepülőgépről a filmet, ha még valaki nem látta. Nagyon érdekes történet. A lényeg az, hogy egyre nagyobb az egyetnemértés a film során, ugye vannak mindenféle problémák, indítsuk, ne indítsuk, mikor indítsuk már ezt az űrrepülőgépet. És hát amikor robog már fölfele ez az űrrepülőgép, akkor egy szép verset hallunk a filmben, ez egy csodálatos film eposz. Természetesen nem látjuk azt, hogy fölrobban ez az űrrepülőgép, aminek az a neve, hogy kihívás, Challenger, ugye, kihívó, hanem egy verset hallunk, és a vers hét utasa egymás után, vagy az űrhajó utasai egymás után mondják a versnek a sorait, és az utolsó azt mondja, hogy és akkor kilépek az űrbe, és megérintem az Isten arcát. The end, vége a filmnek. Miért? Miért kellett ezt írni? Miért kellett ezt mondani? Ez mutatja, itt világlik ki, hogy mi van az emberi rettenetes építkezések, tudományos törekvések mögött. Sokszor tisztelet a kivételeknek, nyilván nem mondjuk ki ezt általánosságban, de látnunk kell, hogy bábeli tornyok ma is épülnek. És ha ez az ószövetségi történet került elénk most pünkösd másodnapján, akkor föltesszük a kérdést, hogy miért. Hát azért, hogy megtudjuk, hogy az Isten hogyan kezeli az ember, az emberiség egyre növekvő, mérhetetlen gőgét. Most kedves testvéreim, el kell mondanunk és el lehet mondanunk, hogy a bábeli tornyok, most szimbolikusan bármire gondolhatunk, akár a Kölni dómra is, vagy bármire, amit az ember nem azért épített, hogy az Isten dicsőségét szolgálja, hanem sok esetben éppen azért, hogy az Ulmi dómnál nagyobb legyen a tornya. Ismerjük ezt a dolgot, ezt a vitát, vagy ezt a küzdelmet a két protestáns fél között. És akkor még nem beszéltünk a katolikus Szent Péter bazilikáról, ami akkor annak idején azért épült Rómában, hogy a világ legnagyobb temploma legyen, már nem az. Most kedves testvéreim, tehát az egyház sem mentes, ez alól csak mondom. A bábeli tornyok sohasem érték el a céljukat, mert Isten egy ponton, egy bizonyos ponton közbelépett. Isten nem ver bottal, hanem a megfelelő időpontban, a megfelelő módon lép közbe. Isten megválasztja az alkalmas időt, és megválasztja, alkalmazza a hatásos eszközt. Ezt látjuk itt a bábeli torony történetében. Megvárja, amíg a sátántól feltüzelt emberek kellő energiát pazarolnak el őrült céljaik megvalósítására. A torony már majdnem kész, az űrprogram halad előre és egyre sikeresebb. Per aspera ad astra, mondja a mondás, göröngyös úton a csillagokig. Hihetetlen problémákat oldanak meg, fantasztikus dolgokat, technikai dolgokat visznek végbe, és el akarják érni a csillagokat. Hihetetlenül sok probléma merülhetett föl a bábeli torony építésekor, mert a gravitációt le kellett győzni. Hihetetlenül sok probléma merül fel a Challenger űrrepülőgép és egyáltalán az űrrepülőgépek kifejlesztésénél. Aki ismeri az űrkutatásnak a belső titkait, az tudja, hogy az nem úgy van, hogy egyszerűen csak fölöljük és kész. Egy kilónak a följuttatásához nem tudom én hány sokszoros tonna üzemanyagra van szükség. Tehát nem lehet akármennyit fölvenni, csak hogy egy példát mondjak, de sok minden más is van. Most kedves testvéreim, Isten megválasztja az alkalmas időt, amikor már kellőképpen lefárasztotta magát az ember. Amikor már fogytán van minden energiája, tartalékja, akkor az Isten azt mondja, na akkor most fogok beavatkozni. És Isten ilyenkor a hatásos eszközt alkalmazza, ahogy mondtam, nem ver bottal, hanem összezavarja a nyelvet. Kommunikációs káoszt teremt. Persze ezt nem úgy kell gondolni, hogy Isten valahogy így lenyúlt az égből, és akkor összezavarta ugye a gyelvüket ilyen varázslásszerűen, hanem csak annyi történt, hogy az Isten magukra hagyta az embereket. Hát akkor tessék, akkor csak csináljátok. Ismert a történet, hogy a gyerekszobában addig még békesség van, amíg ott van a szülő, de ha kitesszük a lábunkat, akkor elég hamar beindul esetleg a harc, a ki vagyok én harc, ugye kivagyiság harc, és két perc után kész a káosz. Isten magunkra hagy, ez tulajdonképpen azt jelenti, és itt érkezünk meg Pünkösdhöz, hogy visszaveszi a Szent Lelkét. Mert az, amit az ember csinál, az már nem az Isten Szent Lelke által vezetett embernek a műve. Az a gőgös embernek a műve, a sátántól megszállott embernek a műve. Akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai, akiket viszont nem az Isten lelke vezérel, azok az ördög fogadott gyermekei, nem a sajátjai, hanem fogadott gyermekei. Örömmel fogadja azokat, akik az Istennek hátat fordítanak. Így jár mindenki, aki káromolja, megtagadja Isten legdrágább ajándékát, a Szent Lelket. Jézus mondja, idéztem már, hogy a egyetlen halálos bűn, Jézus Urunk mondja, a Szentlélek káromlása, a Szentlélek megtagadása. Annak a Szentléleknek a megtagadása, aki bennünk az isteni származásunkat képviseli. Ha valaki megtagadja a származását, megtagadja a szüleit, akkor saját magát tagadja ki az örökségből, mondjuk így. Isten magára hagyja Bábel népét. Magukra hagyja mindenkor bábeli toronyépítőit. Ez az egyik oldal. Tehát Isten így kezeli azt, ami ott történt és történik manapság is. Ugyanakkor Isten elszántsága nem ismer határokat. A történelem folyamán az ember újra és újra építkezik Isten ellen, viszont Isten csak egyszer épített és felállította a keresztet. Nem egy még nagyobb tornyot, tudott volna biztos nagyobb tornyot építeni, mint bármit az ember valaha is, hanem épített egy durván ácsolt keresztet. És erről beszél Nikodémusnak, és ezért változtattam meg a mai lekciónkat, hogy egy kicsit előbbre menjünk ahhoz az igéhez, az ige szakaszhoz, amit Jézus Nikodémusnak mond, aki nem tudja, hogy hogyan lehet a jó dolgokat elterjeszteni ezen a világot. Azt mondja, Jézus, te jó vagy, te az Istentől jöttél, és te jó vagy. Jézus erre azt mondja, nem ez a lényeges kérdés. Az a kérdés, hogy te újonnan születtél-e, hogy te le tudtál-e számolni a múltaddal, hogy valami új kezdődött-e az életedben. Hogyan lehetséges ez újra születni, kérdezi Nikodémus. A Szentlélek által, mondja Jézus. Na de mégis hogyan? És erre Jézus elmondja, hát úgy, hogy az Isten lejött közénk. Lehajolt, és nem úgy, mint egykor Bábelben, hogy összezavarta a nyelveket, hanem épp ellenkezőleg. Valami olyan csodálatos dolgot kezdett el építeni ott a Golgotai kereszten, hogy megindult az egyetértés. Először ez egész furcsa módon történik meg, ott a Golgotai kereszt alatt egyetért Herodes és Pilátus, akik egyébként haragba voltak egymással. Egyetértenek a zsidók, akik nagyon nem szerették a rómaiakat. Egyetértettek abban, hogy Jézusnak meg kell halnia. És ez az egyetértés egyszer csak egy egészen más egyetértésben fejeződik ki 50 nappal később, pünköstkor. Kedves testvéreim! Jézusnak ez a küldetése, hogy visszaadja az Isten Szent Lelkét az embernek. Azt a Szent Lelket, amit mi magunktól eldobtunk, megtagadtunk, semmibe vettünk. Nem kell ehhez kifejezetten Isten tagadónak lenni. Elég, hogyha nem vagy Isten hívő. Elég, hogyha csak névleges keresztjén vagy. Már megtagadtad. Elég, hogyha csak hagyod, üresen a te lelked templomát. Hogy Jézus beszél róla, hogy az a kitakarított ház, hogyha magára hagyják, egyszer csak újra belepik az ördögi, sátáni mindenféle lények. Tudjuk jól, magára hagyott ház előbb-utóbb elszennyeződik, és még össze is omlik. Jézus küldetése, hogy visszaadja az Isten szent lelkét az embernek. És ez Istennek egy véres operációja által történt. Mert azt a megromlott lelket, azt a megromlott szívet, ami bennünk van, azt a kővé vált szívet, azt ki kell operálni. Az nem maradhat bennünk. Ezért már a proféták erről szólnak, Ezékielnél ezt olvasuk, eltávolítom testükből a kőszívet, és hússzívet adok nekik. Egy véres operáció, egy szívátültetés, újonnan születés. Az első születés elvetélt, tönkrement. Újonnan születése van szükség. Ezt végzi el Isten ott és akkor, ahol és amikor eljön a pünköst. Amikor Jézus ígérete szerint eljön a Szentlélek, akit ő szabadít fel, ő fizette meg azt az operációs, rettenetes költséget, borzasztó sokba kerülnek a mai műtétek, milliókban sok esetben. És kedves testvéreim, Isten a legnagyobb árat fizette, hogy a Szentlélek drága műtétjét elvégezhesse rajtunk, hogy a szívünket kicserélje. Ez történt, és történik folyamatosan, mert Isten nem hagyta abba a pünköstkor azon az egy napon, akkor csak megkezdte az egyház építést, és mind a mai napig folytatja. Az összezavart nyelvekből csodálatos egység alakult ki. Nem úgy, hogy mindenkinek meg kell tanulni eszperantóul, próbáltak ilyen kísérletet tenni, ugye, és szép kísérlet, de hát nem nagyon vált be, nem beszéli a világ az eszperantót. Nem úgy, hogy mindenkinek uniformizálódnia kell, nem úgy, ahogy a történelemben erőszakosan létrehozott uniók példázzák, amelyeket általában egy nagy szakadás és egy nagy káosz követett. Gondoljunk csak a Szovjetunióra, mondjuk, hogy csak egyet vegyük a történelemből. Most, kedves testvéreim, pünköstkor mindenki a maga nyelvén hallja az egy evangéliumot. A maga nyelvén. És mégis tökéletes az egyetértés. Mindenkinek megmarad a saját egyénisége. Isten nem változtatja meg azt, amit ő teremtett, nem változtatja meg a genetikánkat, amit ő adott, de az ő szent lelkét adja, és akkor a sokféleség csodálatos harmóniában oldódik fel. Hol itt, hol ott árad ki a lélek, és épülnek a templomok az Isten dicsőségére az évszázadok alatt. A Bábel tornya, ahogy ugye jeleztük, 85 millió téglából épült, Isten ma 8 milliárd emberben végzi az újjáépítés hatalmas művét, mert ő azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Isten nem kispályázik. Ő építi a legnagyobb művet, amikor minden embert megcéloz ezzel a szándékával. Mert ő azt akarja, hogy mindnyájan üdvözüljünk. Isten tökéletes művét a sátán persze igyekszik megakadályozni. És ha a testünk nem a Szentlélek temploma, akkor a sátán telepszik meg benne, ahogy ezt már jeleztem. Ezért itt az apostol, légy tudatos, elkötelezett gyermeke Istennek. Engedd, hogy a lélek vezessen. Ne a világ, ne a bálványok törjenek be a templomba, hanem a templom menjen ki a világba, az emberek közé. És így mondja Pál apostol, hogy a keresztény ember istentisztelet egy okos istentisztelet, amely kint a világban folytatódik. Itt kezdődik, és a világban folytatódik bizonyságtétellen. Meg a testvérek, hogyha megfordítjuk azt a lapot, akkor Pál apostolnak az intését látjuk rajta, vagyis egy kérdés, amelyen rákérdez és eszméltet bennünket. Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok? Második korintusi levélben pedig ezt írja, hogyan fér össze Isten temploma a bálványokkal? Mert mi az élő Isten temploma vagyunk, ahogyan az Isten mondta, közöttük fogok lakni és járni, Istenük leszek, és ők az én népem lesznek. Ilyen pünkösdi beteljesedést kívánok mindnyájunknak. Ámen. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük, hogy te a káoszból csodálatos kozmoszt teremtettél, vagyis rendet. Köszönjük neked, hogy amikor a sátán mindezt megzavarta, akkor te nem hagytál minket magunkra, és nem hagytad, hogy mi a te gyermekeid ott a gyerekszobában tényleg már a legvégletesebb dolgokig menjünk el. És ideje korán mindig beavatkoztál. Köszönjük neked, hogy nem nőtek a fák az égig, nem nőtek a tornyok az égig, hogy az emberi gőg és gonoszság nem tudta még elpusztítani ezt a világot, a te teremtett világodat. De tudjuk, hogy egyszer te vetsz véget ennek a világnak, és már most építed az új világot, a te országodat itt bennünk, a te szent lelked által. Kérjük, kezd el most bennünk, és ne hagyd abba, és végezd általunk, hogy ez a templom újra megteljen, hogy a mi szívünk megteljen, hogy a mi szívünk templom lehessen, és hogy megtudja a világ, hogy mi hozzád tartozunk, a tieid vagyunk, és minél többen értsék a te nyelvedet, a Szentlélek által. Amen. Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindörökkön örökké. Amen.